A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Jaj! Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án, és a
na, mondjuk.
Két műsorvezető...
Endre, te ne húzzad a szalagot, szépen megkérlek, hiszen te már célegyenesben vagy. Te jövő héten,
jövő
én
héten
meg
megkapom
a harmadik etapot.
Így van, András, te ebben leköröztél, elismerem, és minden tiszteletem a tiéd.
És ráadásul vihettem a hátamon az ácsot is. Mert nem lesz kedve műsort vezetni, azt most megmondom.
Hát figyelj, segítsenek a hallgatók. 0630
jó, most úgy 6, se hallja,
98 0 98 0. Szerintem ide az infokukac@millasreggeli.hu-ra és az összes elérhetőségünkre, például a Messengerre, a Facebookon, küldjetek ötleteket, hogy milyen témával legyen kötelező Gábornak foglalkoznia, mi az, amivel egy kicsit fel tudjuk pimpelni, hogy
ami
ne legyen
örgeti,
igen, ami felpörgeti.
És nem repül.
Segítsetek Andrásnak. Legyetek ti a műsorszerkesztők ebben a tekintetben.
Egyébként rendkívül dühös vagyok. Endre, ma reggel nehéz lesz. Nehéz lesz. Igen, péntek van. De 1300 éve egy sziklafalhoz volt láncolva Franciaországban a Rocamadour várábnál az 1300 éves Durandal kard.
Igen.
Ez volt ugye a legendás Roland lovag, Nagy Károly egyik jelentős hadvezérének a kardja. Ez kb. A francia Excaliburnak felel meg. 1300 éve állítólag a kard repült oda, ahol meg lehetett nézni, 1300 éven keresztül.
Hát jó sok űrmös cuccot ittak, amikor ezt kitalálták, de igen, oké, oda repült.
Miután gazdája ugye lemondott róla, és ugyanúgy, mint Arthur királyé, bele volt szúrva, vagy hozzá volt láncolva ez a sziklafalhoz. Na most kérlek szépen, ellopták. 1300 év után. Egyszerűen nem tudni, mi történt vele. Valaki szerintem befújt a VD-40-nel, és ki tudta húzni a kőből. Tehát, hogy ez a világ, ez még hova? Ez hova, Endre? Mikor már ilyen kardok is eltűnnek? Bár az az igazság, hogy egy pici jó érzésem van benne, hiszen ugye ha valaki ki tudja húzni a kardot a kőből, az megérdemli, és az lesz annak hordozója valaki.
Ez melyik hegyen volt?
Rocamadour vára. Nem tudom, az pontosan, hogy mert van Franciaországban van valahol.
Azt hittem azon a Szent
ez
hegyen,
volt a
ahol...
fő, ez volt a fő látnivaló. Itt van egyébként, nézd meg a képet, bele van szúrva egy részbe, és oda is van láncolva, biztos, ami biztos. Tíz méter magasan van.
Szerintem ez egy ilyen izé volt, egy ilyen fogadásból történt dolog.
És mondom, 10 méter maga, egy jól sikerült angol legény búcsút sejtesz a háttérben.
Hát ez az egyik, ez lett, a másik esély, az ugye a második fordulóra készülnek Franciaországban a választásokon.
És akkor Marine Le Pen megjelenik oldalán.
Marine Le Pen megjelenik a karddal, és akkor vége. Akkor mindent visz.
Aha. Hát erre én nem gondoltam, bevallom őszintén. Durandal. Na mindegy. Menjünk tovább. 2024. július 5-e van, Emese és Sarolta napja. Isten éltesse.
Nagyon boldog névnapot.
Emese és Sarolta
minden
nevű
hallgatóinkat. Minden kedves Emesének.
Igen.
A Vilmosok is ünnepelnek.
Igen.
Meg a Lottikat, meg a Metódokat ne hagyd ki. Ők a
Williamek
ismerői.
Williamok, mert egy ellen van írva, és Magyarországon vagyunk. Meg a Cipriének és a Cirillák. Utolérhetetlen név, Cirilla. Na, 1044 lezajlik a ménfői csata, Abba Sámuel magyar király vesztett Orzaoló Péterrel és szövetségesével. Szerintem itt a hangsúly inkább a szövetségesen volt.
Bizony.
A harmadik Henrik német római császárral szemben. Ugye a kaparok nemzetségéhez tartozott Abba Sámuel.
Pont most akartam a kabarokat mondani.
És Trónon a harmadik címmel erről az időszakról nagyon
zseniális.
Remek könyvet írt. Hogy is mindig elfelejt.
Karcag György. Igen.
Az pont erről a vívódásról és az egészről. Hát ugye nem tetszett a magyar uraknak az, hogy István király németeket helyezett fontos posztokra. Nagyon trónra, sőt, kikényszerítették. Állítólag rokona is lehetett István királynak, Abba Sámuel valamilyen szinten, valamint hát az egyik nagyon fő embere volt, és akkor hát így kvázi királyt nem szoktak választani, mint ugye a gyaloggalopból tudjuk, mert nem szavaznak rá, de hogy valahogy a főurak őt emelték trónra, és hát így vívódott,
először
hogy pogányok
nem tudják,
igen, nem akarta elfogadni, sőt, képzeld el, hogy a kalandozásokat is, ugye ez is szerepel a könyvben, hogy a kalandozásokat is így felelevenítette, aztán így ráuntak, hogy nem úgy mentek a dolgok, ahogy kellett, és jó szokás szerint átálltak az ellenfélhez, és aztán a ménfői csata.
Hát mindenkinek volt, mindenkinek meg volt az a pénz, meg az a dolog, igen. Amiért így van.
Hát a csata meg hát ugye a német nehéz fegyverzetű lovagok, meg a félig könnyű fegyverzetű magyarok között zajlott.
Jó sok egyébként, igen. Jó sok csata le van írva magában a könyvben, és érdekességek is, úgyhogy igen. Jó könyv. A második Ferencet 1792-ben, ugye akkor magyar király első Ferenc néven lett, megválasztják a német-római birodalom császárának.
Ő volt az utolsó.
Igen, az utolsó császár.
Én álltam a Vatikánban azon a kövön, ahol hagyományosan 1000 évig koronázták a német-római császárokat, képzeld el, benn van a Szent Péter Bazilikában, le is vagyok vele fényképezve. A turisták nem tudják, hogy ez a rész az a rész, de én megkerestem, és
hát ha
valami leszek még egyszer német-római császár. Aztán 1865.
Csodálatos. Ja igen, mondjad.
A Salvation Army-nak azaz az üdvhadseregnek az alapítása.
Londonba történt. Phineas Barnum lenné le. Amerikai üzletember, cirkuszi műsorvezető és politikus. 1810-ben született.
Cecil Rhodes sem lennék. A karvajtőkés megtestesítője, ugye, aki... Hát ez a gyarmatosító, kizsákmányoló, írtózatos pénzeket felhalmozó, az eszközökben nem vállalogató kapitalista archetípusa volt Cecil Rhodes, angol politikus, közgazdász. 1853-ban ezen a napon született.
Ki.
Ha valaki megnézi arcképét, szerintem hozzám hasonlóan arra a következtetésre jut, hogy zsebre téve a kezét tárgyal vele, nehogy eltűnjön a pénztárcája és a karórája.
Vennél le tőle használt autót?
Biztos, hogy nem.
Az a kérdés.
Igen. Biztos, hogy mondtam, hogy Cecil, kösz, nagyon kecsegtető az ajánlat, de itt valami bűzlik. Úgyhogy... Na mindegy, ennyit Cecil Rhodesról, aki érdekel, úgyis utána olvas. Aztán Jean Cocteau, francia költő, hát ő már inkább polihisztor, mert filmrendező
volt
is volt,
minden.
Író is volt, színész is, zeneszerző is, tőle választottunk aranyköpést, mert hogy
Amadeo Modigliani festményén is rajta van, 1916-ból lefestette őt, érdekes rendezései vannak, meg... irodalmi művei, például az Eiffel-torony jegyes párja Jean Cocteau-nak. Na, azt mondja, még egyet-kettőt emeljünk ki, például Horn Gyula, magyar politikus, külügyminiszter, majd miniszterelnök, egyébként közgazdász volt, 1932-ben ezen a napon született, és kit még?
Hát Veronika Geren, író újságíró.
Tudtam, hogy nem mered.
Nem Johnny Cochran?
Nem mered kimondani annak az ír énekes dalszerzőnek.
A Rózsi?
A Rózsit. A Molokkóba volt ő, és ott debütált Rosine Murphy.
Ugye van egy film is Veronika Gerenről, azt érdemes majd megnézni.
Tényleg?
Mert hogy számvitelt tanult, és riporterként dolgozott a Sunday Business Postnál és a Sunday Tribune-nál, odaírt újságokat, és kábítószer kereskedők támadták meg 96-ban Veronika Gerent, és bűnügyekre szakosodott újságíró volt egyébként ő, és hát gyakorlatilag a hivatása áldozata lett. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy
beemelem
ide, igen.
Hát tisztelegjünk.
Nem vagytok nagy Petőfi rajongók, írja valaki, szabadság, szerelem, e kettő kell. Nekem a szabadságról minden nap beszéltek az utóbbi hetekben, ki, mikor, mennyi, de a szerelemről sose szóltok.
Hát akkor a munkánk a szerelmünk.
Igen, minden nap.
Most nem értem, hogy ez, hogy... Na, azt mondja, hogy...
Annyira vártam, hogy végre már ma legyen, de csak ma lett ma. Írja Gézu legfrissebb hajkujában. Egy hallgató Endrének küldött egy Metallica Aracki Laci mashupot.
Jesus.
Én ezt nem merem.
Én még nem tudom a pultról most beemelni oda.
Igen.
Úgyhogy ezzel most
Srácok, ez már annyira fáj, hogy hétfőn inkább bemegyek, és én püfölöm a Space gombot, mert rátok fér már a pihenés. Ezt nem értem, hogy mire írta egészen pontosan Zoli.
Go Zoli.
Hallgató. De majd kifejti. Optimista, jó reggelt, kartársak. Gödről, Andrássy út, Erzsébet hídon keresztül 45 perc volt átérni a városban, minden irányban haladós a forgalom. Aztán Control Bandi, ne fékezzen.
Na tessék.
Igen.
Fékeztem egyszer, és nagyon sikított a gumi, ez nem tudom, akkor én nem láttam, hogy ott lett volna, aki írta ezt a message-t, úgyhogy... Minden esetre kezdjünk egy olyannal, hogy egy klasszikus, most már a klasszikussá vált 2015-ből.
A Rózsitól?
Nem a Rózsitól.
Hát de
nem
neki van szülinapja.
Neki születésnapja van, köszöntöttük is, nagyon
ennyi?
Szeretjük.
Be kell érnie ennyivel?
Rózsinak ennyivel be kell érni, mert most nem ehhez van kedvem.
Oké.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Azt írnak a lapok?
A portfolio.hu, kérlek szépen, hogy ha a szolgáltatások nem drágulnának olyan ütemben, ahogy teszik 2024-ben, már teljesült volna az inflációs cél. Na ja, a jegybanknak a szolgáltatás infláció Magyarországon volt a legmagasabb uniós összevetésben májusban, de vajon tényleg a bankok és a telekom cégek visszamenőleges áremelései tehetnek mindenről? Erről szól a napi, vagy a tegnap este közzétett adat, és ezt elemzi a portfólió a hasábjain. Egy biztos, a grafikonon látszik, hogy az internetszolgáltatások, a telefonszolgáltatások, a banki és postai szolgáltatások azok nagyban megugrottak, és azt írja a lap, hogy a 2023-as inflációban a ludas az élelmiszer drágulás volt, ott 17,6%, illetve hát nagy akkor a kérdés, hogy egy bank vagy egy telekommunikációs szolgáltató az inflációra, amelyet az élelmiszerek okoztak, erre hivatkozva jogosan emeli az árait.
Volt ilyen nekünk is, hogy egy eszközre, aminek a bérleti díja, mit tudom én, x forint, arra rárakták a
18,
nem tudom, egy eszközre, ami már megvan, tehát igen. Azt megvették már. Én azt bérlem. Tehát az miért inflálódott el? Nem is értem.
Igen.
Na mindegy.
Aztán Népszava. Hiába jönnek a figyelmeztetések és a megoldási javaslatok a magyar gazdasági problémákra, a kormány egyelőre nem hall és nem lát, legalábbis a lap ezt állítja. Reformokat várnak a nemzetközi pénzügyi szervek Magyarországról. Az Európai Bizottság, a Fitch Ratings és a Nemzetközi Valuta Alap küldöttsége is hasonló dolgokat fogalmazott meg. Ezeket felsorolja a lap, és arra következtetésre jut, hogy mégsem történik semmi egyelőre. Az a kiigazítás, amelyet több makrogazdaság jellemző vendégünkkel beszélgettünk, ennek még egyelőre híre hamva sincsen.
Telexen van egy érdekes cikk, amit éreztetek, kedves hallgatók, az valóságnak tűnik. Egy friss kutatás szerint egyre egyszerűbbek a zenék. A tanulmány szerint a dalok átlagos összetettsége az évek során csökkent, 75-ben és 2000-ben két nagy, 96-ban pedig egy kisebb eséssel, úgyhogy onnantól kezdve szépen egyszerűsödtek a dalok. Ez olvasható a Telexen, ez a tanulmány, legalábbis a összefoglalója.
Minden lap foglalkozik a brit választásokkal, de mi most ezeket a cikkeket nem idézzük, hiszen néhány percet kell csak kibírni, és szakértő elemzést hallhattok majd arról, hogy mi történt Nagy-Britániában a választáson. 7 óra után ezzel indulunk, úgyhogy ezt ne kérjek ki magának senki sem.
Még egy gyorsat a G7.hu-ról, rekordalacsony születésszámok, tanker hajót fordítana meg a kormány, de csodák nincsenek, erről ír a g7.hu. 2022 nyara óta folyamatosan csökken a havi alapú születésszám és a termelékenységi ráta is, ami azt mutatja meg, hogyha az adott időszak termelékenységi adatai állandósulnának, akkor egy nő élete folyamán átlagosan hány gyereket szülne. A grafikonok, magyarázatok és összetett elemzés erről a g7.hu.
Aztán még egy ideiglenes büntető vám jön a kínai elektromos autókra Európában, ezt is több helyen olvasni. Én az Indexen kattintottam rá. Több kínai elektromos autó márkára büntető vámot vett ki az EU. Az ideiglenes büntetővámok a BYD-nál 17,4, a Geely esetében 19,9, a SAIC esetében 37,6%, a többi gyártó esetében 20,8%-ot terveznek. A vizsgálattal nem együttműködő cégeket pedig 37,6%-os büntetővámmal terhelné Brüsszel.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
0,85%. Hogy unatkozott a szilárd, aztán meg hogy felment
történelmi
a budapesti...
Történelmi csúcs.
72.350, majdnem 52 ponton tart a budapesti értéktőzsde, de így könnyű volt, hiszen a négy papírból csak a Telekom esett 0,19%-ot 1044 forintig. A másik három blue chip kitartóan menetelt fölfelé 0,61%-ot a MOL 2948 forintig. Az OTP 18.120 forinton zárt 1,14%-os drágulás után. 1,15%-ot tudott fölfelé menni a Richter 9645 forintig, és lehajrázta kettő részvény is a Telekomot forgalom tekintetében. Az egyik az az állami nyomda volt, amely 0,7%-ot ment fölfelé, és 4300 forinton tart jelenleg, illetve itt van nekünk az Opus is, abban is volt említésre méltó forgalom, és ott viszont estek az árak 0,11%-ot 443,5 forintig.
Hát a nemzetközi piacokon Amerika ugye zárva volt, különben erős napja volt a tőzsdéknek, kedvező hangulat volt Európában. Azt hiszem ma is ilyen félnapos lesz a kereskedés az Egyesült Államokban. Minden esetre, hogyha körülnézünk, akkor a magyar tőzsde nemzetközi szinten is egész jól teljesített, mert a közel 1%-os emelkedéssel az osztrák tőzsde mellett vezette az élrajt, azt mondja, hogy illetve ott volt az élrajban. A francia tőzsde is majdnem 1%-ot erősödött, a német DAX 0,5%-os plusszal zárt, és így a többi tőzsde is. A régióból még kiemelendő a VIG 20-as, a lengyel index 0,2%-os pluszt tudott magának összelapátolni. Úgyhogy alapvetően ezt lehet mondani, hogy egy erős, Amerika nélkül is erős nap volt az európai piacokon. Volt egy hír, amit akartam mondani. Ja igen, hogy a francia választás nyerteseivel kapcsolatban elemzett a Morgan Stanley, és azt mondta, hogy a francia kötvények már is felértékelődtek annak következtében, hogy többen is próbálják megakadályozni a Marine Le Pen nemzeti összefogás pártjának abszolút többségét.
Ugyanis most van valami republikánus liga, vagy valami ilyesmit alakítottak, igen, hogy most már mindenki összefog mindenkivel, csak...
Azt mondta Morgan Stanley, hogy a piacok számára a legrosszabb forgatókönyv az lenne, hogyha a baloldali új népfront győzne, ha azonban mégis Le Pen győzne, a gazdaságpolitikai programja mérsékeltebb lehetne korábbi terveihez képest, úgyhogy érdekes lesz a franciákra is figyelni.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
No, hát drága barátaink, ki? Magyarok, hát tudod.
Elfelejtettük mit? Az Amazont.
Akkor azt
az Amazonnak
is?
Születésnapja van.
Bravo.
Hogy indult? Egy könyvkereskedő. Az ötlet az volt, hogy az interneten áruljanak könyvet, de a legfontosabb az volt, hogy az gyakorlatilag üveghangra futtatott ügyfélkezelést, hogy lehet így legjobban megoda. Ez volt a mániája Bezosnak, és ebből szépen fölépített egy olyan birodalmat, ami a világ majdnem az közelmúltig, 30 évvel ezelőtt született az Amazon. A világ a közelmúltig legnagyobb és legdrágább cége
még
volt.
Egy fontos dolgot is elfelejtettünk.
Mit?
Állandó hallgatónknak házassági évfordulója.
Komolyan mondod.
Idézem D-kartársot. Házassági évfordulónk alkalmából köszönök mindent, meg a többit is drága kis cicának, aki szeret, elvisel, gondoskodik rólunk, megajándékozott egy csodás fiúval, és boldoggá teszi a mindennapokat.
Köszönöm, és nagyon
javíthatatlanul romantikus ez a fiú. Hát én nem is
micsoda,
tudom.
Micsoda szuper nyaralás kezdődik ma.
Igen.
A D családban.
A D család. Hát lesz hírolvasó? Vagy mi a
Andi.
Vihar? Kimenjek,
Zoller,
megnézzem.
Andrea.
Megnézzem, hogy mi van. Vagy beszélünk addig? Vagy...
Hát nem tudom, mondjuk meg, hogy szóval... Zoller Andreát várják a barátai itt. Igen. A mikrofonoknál. A mikrofonok mellett.
Be fog jönni, és azt mondja, hogy nem vagyunk a barátai.
Az lehet egyébként.
Mert ma morcos lesz.
Ugyanitt Moncsicsi eladó.
Igen. Azt írja figyeld, a Zoli valamit. Kollega, hogy az Ács kollégátok időnként megszakítja szabadságát műsorvezetéssel, és ezt ti elég nehezen viselitek. Én is ezt tenném, de nincsenek ilyen jó fej kollégáim.
Hát ez az.
Hallod, Ács? Sziasztok! Szerintem a minimárbéremelés is volt az oka az inflációnak. Nekem legalábbis akkor kellett kényszerűen emelnem a szolgáltatásom árát. Igen, csak a mérték az... Nem tudom, hogy ennyire nagy-e, vagy ennyire kellett-e. Meglátjuk, nem tudom. Aztán...
Hát elfogytak az üzenetek, ilyen volt.
Várjál, az eszközbérled az egy szolgáltatás, a javítás, a szerviz, a távfelügyelet, a pótalketrész. Drágább a cégnek, ezért emelkedik egy már meglévő eszközbérleti díja. Egy szonyú fájdalmas, hol tart a pénzügyi oktatás helyzete hazánkban? Nesze.
Jó, megkaptam. Mekkora egy tahó vagyok, hogy ezt se igen. tudtam. De azért mondjuk úgy, hogy nem így van a kedves hallgatónak. Tehát ezt az eszközt nem szervizelték, ezt az eszközzel nem csinálnak semmit, úgyhogy nem úgy van, ahogy ő írja. De mindegy.
Igen. Ha a példaképet kéne választani, akkor nekem András lenne. Rovatjavaslat, napi csata extra. Hát volt egy kicsi a Mémfői csatáról. Azt mondja, lehetne egy gladiátoros meg egy vasutas cosplay nap, de csak ha mindketten beöltöztek, írja egy hallgató Ács Gábor motivációjára tekintettel. Nem tudom, hogy én vasutat, hogy néznék én ki? Van ilyen bakter?
Bakter? Hogy érted?
Hát ilyen testalkatú vagy, nem tudom.
Van. Már mi a, mint te? Nem, igen. Olyan nincs. Őrzővédő van. Aztán különböző testőr is van, szerintem.
Igen.
Miért mondtam
ma
ezt?
Ma azért mondta ezt az Endre, mert hogy nagyon ütős kis óránk lesz. Először is jön a Magyar Testőr Szövetség elnöke, hogy elmondja, hogy kik a testőrök, mi kell hozzá, mennyit lehet ezzel keresni, milyen hátulütői vannak ennek a hivatásnak, etc. etc. Majd legnagyobb meglepetésemre Kántor kollega átküldött egy videót, amelyben páncélos lovagok csépelik egymást egy boxringben.
Egy ringben, igen.
És hát nem tudtuk, hogy mi minden történik, és mondta, hogy én ezt már így ismerem, és akkor felhívtam néhány barátomat, hogy fiúk, képzeljétek el, hogy a ti sportotokról nem tudnak emberek, úgyhogy a buhurtról lesz szó. 21. század, full kontakt, páncélban, meg lehet férfi emberek. Ringben, vagy a magyarokat nem boxringben csinálják, hanem ilyen fakorlátok között, de nem kevésbé látványos. Igen.
Nagyon
igen.
Jó. Erről is szó lesz ma. Jön a Czoller kollégina a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán jövünk vissza mi, és megbeszéljük azt, hogy mi történt a briteknél. Döntöttek gyakorlatilag elsöprő többséggel, abszolút többséggel, duplázott konkrétan a munkáspárt, úgyhogy történelmi jelentőségű változások Nagy-Britanniában.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je, a pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt mindenkinek, 7 óra 9 perc van, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, Mihálovics Andrással.
És Kántor Endrével jó reggelt kívánok én is, a hallgató írja a 0630-as 6980980 SMS, WhatsApp és Viber számra, hogy az M3-as bevezetőn a Szent Mihály úti felüljáron baleset történt, nagyon óvatosan közlekedjünk ma reggel is.
Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló?
Millás reggeli.
Döntöttek a brittek, úgy látszik az exit poll adatok alapján, hogy...
Földcsúszamlásszerű, ezt a szót kerestük. De hogy ez mennyire igaz, vagy mennyire nem, erről fogunk beszélgetni, meg mik a kilátásai Nagy-Britániának, milyen politikai berendezkedés vár a britekre a közeli években, erről beszélgetünk Gálik Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, jó reggelt hallgatom.
Meglepte az eredmény?
Nem, szerintem senkit nem lepett meg, ugye nem csak, hogy exit pólok vannak, de a 650 képviselői helyből már csak 62 kiadó, és itt is pontosan látni, hogy bejöttek azok a számítások, amiket a közvéleménykutatók az elmúlt hónapokban, sőt akár évben nyilvánosságra hoztak. Azaz valóban ez a földcsúszamlásszerű győzelem, ez bekövetkezett, és a konzervatív párt történelmi vereséget szenvedett, 240-nél is több helyet veszíthet el, míg a munkáspárt pedig 200 helyet hozott az előző, egyébként akkor is 2019-es történelmi veszteségéhez képest, és így egy hatalmas nagy többséggel tud majd az alsóházban kormányozni.
Vegyük végig akkor a szereplőket. Rishi Sunak azt mondta, hogy ő szeretné minél jobban tompítani a vereséget, ez úgy tűnik, akkor nem sikerült neki.
Hát attól függ, mit veszünk tompításnak, mert ugye egyes előrejelzések még azt is mutatták, hogy akár 480 fős többsége is lehet a konzervatívoknak, és a munkáspártnak és a konzervatívok 100 fő alá is beeshetnek. Hát ehhez képest ez a körülbelül 130 fő, amivel fognak rendelkezni a parlamentben, az jobb eredmény, de hát azért szinte ki lehet jelenteni, hogy évszázadok óta nem volt ilyen rossz eredményük. Egyébként a munkáspárt mellett a liberális demokraták is nagyon jól szerepeltek, 60 képviselőnél többet juttathatnak be, illetve ami nagy meglepetés, ugye, hogy Skóciában az ottan ugye a Skót Nemzeti Párt, ami 38 képviselőt elveszíthet, ugye 58-at küldenek összesen Skóciából a Westminsterbe, és hát ugye reform párt, ami Nigel Farage-nak a nevéhez fűződik, ő 8-szorra sikerrel futott neki a választásnak, és bekerül a parlamentbe, 13 képviselő között tudnak majd hozni.
Igen, ez nagyon érdekes, hogy ők most bekerültek végül, de hát ugye azt megfigyelhető Európában mindenhol, hogy a populista pártok azok előre törnek. Mit tud az új munkáspárt ezzel a helyzettel kezdeni?
Ez nagyon érdekes kérdés, ugye, mert amikor ugyanakkor a győzelem volt körülbelül 1997-ben, ugye Tony Blairnél, akkor egy teljesen új imidzset adott a munkáspártnak, ha valaki még emlékszik arra, hogy a harmadik útnak a politikája az új munkáspárt. Hát ehhez képest Starmer, Keir Starmer, aki ma már miniszterelnök is lehet, nem hozott igazán indul nagy újdonságokat, inkább egy biztonsági kampányt vezetett, ami főleg a megélhetési problémáknak a kezelése, illetve a stabilitás, a gazdaságnak az élénkítése, a beruházásoknak a helyén kezelése és felpörgetése, az egészségügyi szolgáltatásoknak a megbízható, fenntartható voltát hangsúlyozta, és nagyon sok olyan ígéretet tett, ami inkább folytonosságot jelent, például a külpolitikában, Ukrajna támogatásában, vagy éppen abban, hogy az Európai Unióhoz nem akarnak csatlakozni majd újra, vagy visszatérni a közös piacra, esetleg a Vámunióba. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy nagyon sok feladata van, hiszen 14 évnek a nagyon sok helyen elszúrt konzervatív gazdaságpolitikáját kell helyre tenni majd, és erre kell majd főleg koncentrálniuk.
Mit lehet tudni magáról a jövendőbeli brit miniszterelnökről? Elég szürke és unalmas kampányt folytatott. Én láttam vele egy ilyen elég személyes interjúnak az összefoglalóját, ahol arra a kérdésre sem válaszolt, hogy mi a kedvenc könyve, és szokott-e álmodni.
Igen, ez így van, ugye ő nem egy olyan karakter, aki mostanában a politikai életben több helyen is föltűnt, és főleg ugye a jobb oldalon, itt a bal oldalon igazán nagy karakternek őt nem lehet nevezni. Egyébként ő profi politikus, korábban még a Blair, illetve hát a Gordon Brown kormány alatt volt emberi jogokkal foglalkozó jogász, és ő volt az, aki főügyészi szerepet töltött be ebben a kormányban, és megkapta a szőr előtagnak a használati jogát. Ugye ő kapott ezzel egy lehetőséget arra, hogy kicsit más legyen a munkáspárton belül is, mint a többiek. És hát 2015 után egyébként Jeremy Corbynnak a kormányában is szolgált, aztán amikor Corbyn távozott, akkor átvette a hatalmat, és szépen csöndesen elkezdte átalakítani a munkáspártot, azt a nagyon erőteljes antiszemitizmust, ami megjelent a munkáspártban, ezt le tudta csavarni idézőjelme, és hát ő volt az, aki aztán kizárta magát Kormit is, és a csapatával együtt szépen átalakította a munkáspártot. Tehát azt lehet mondani, hogy egy változást tudott elérni, de nem egy olyan karakteres politikus valóban, mint ahogy a mostani brit miniszterelnökök voltak, ott pedig azért élvezhetünk ugye itt 5 konzervatív miniszterelnöket is az elmúlt 14 évben.
Hát gondolom Londonban megbocsátják neki, hogyha gatyába rázza egy kicsit mondjuk a gazdaságot, de itt is vannak azért érdekes dolgok, mert ugye nagyon ambíciózus szociális programja van a munkáspártnak, ugye mi másra lehetne, vagy melyik más pártnak lenne, mint a munkáspártnak, de közben hát azt mondja, hogy a tőke barátja is lesz, hát ez egy kicsit távoli szemlélőként ez ilyen fából vaskarikának tűnik.
Ugye, amikor a munkáspárt 97-ben ez az úgynevezett harmadik útpolitikával érkezett, akkor egy nagyon hasonló dolgot csinált. Hát most pedig ugye nagyon nagy fiskális manőverezési lehetősége nincs a kormánynak, nem lehet nagyon megnövelni a közkiadásokat, illetve érdekes volt ugye, hogy egyáltalán nem kampányolt azzal Starmer, és ez is egy biztonsági politika volt, hogy megemelni az adókat, vagy nagyobb bevételeket próbálna valahonnan szerezni. Egyedül a magániskoláknak a ÁFA megadóztatja a tandíjakat, ugye, ahogy mondta, 20%-os ÁFA kulccsal, de egyébként a nagy energia cégeknek még egy típusú adót vezetne be, de ez minden. Úgyhogy mindazokat, amiket a választási programban ígért, az a mostani bevételeknek az átcsoportosításával és a meglévő anyagi fedezettel próbálja majd meg. De hát ugye azért lássuk, hogy nagyon-nagyon nehéz a helyzetben van az Egyesült Királyság, nagy az államadósság, költségvetési deficit, az inflációt éppen csak sikerült leszorítani, a kamatszínvonal még mindig magas, a hosszú távú kamatszínvonal, jelzálók kölcsönöknek a problémái azok továbbra is jelen vannak a gazdaságban, úgyhogy ez valószínű évekbe fog telni, mivel itt egy karakteres gazdaságpolitika ki fog alakulni.
Hát szerintem pont ez a lényeg, hogy nem karakteres kell, hanem stabil és kiszámítható. Volt itt egy jó pár karakter, ugye Rishi Sunak is egy karakteres ember volt, Liz Truss abszolút karakteres volt,
már a vaslédire
hajazva ebben az egészben, de hát nem jöttek össze a dolgok, nem jött össze a trickle-down economy, és semmi, amit mondtak, sőt, gyakorlatilag egy ilyen kudarcok sorozatát lehetett látni.
Igen, hát nem csak itt, ugye a választók még egy területen megbosszulták ugye ezt a 2019-ben történelmi magasságokba emelt tori pártot, ez pedig a bevándorlásnak a kérdése, és ez igen. Nem csak 2019-től, hanem 2010-től érvényes, hiszen akkor, amikor kb. 300 ezer főnél volt egy picit nagyobb a bevándorlóknak az úgynevezett nettó bevándorlás, tehát a kivándorlás levonva, a bevándorlás levon a kivándorlásból, akkor ugye megígérték a konzervációk, hogy 100 ezer fő alá viszik ezt. Hát ahhoz képest most 800 ezer fő fölött van az évente érkezőknek a száma, úgyhogy ugye ki is léptek az Európai Unióból, és az Európai Unióból valóban kevesebben érkeznek, de hát ez így is tarthatatlan. Mellette ugye a menekült politikának a kezelhetetlensége
is. Ezt pont akartam kérdezni, hogy jó, hogy ezt behozta a Ruanda tervről, ugye érdekes, elhalkult a kampány, és nem nagyon mondták a vége fele, pedig ez egy nagyon-nagyon markáns, és hát sokakat borzasztóan meglepő lépés volt.
Igen, ugye ez azt jelentette, hogy a menekültügyi kérelmeket Ruanda területén bírálnák el, illetve ott biztosítanának a pozitív elbírálás alá esőknek is a menedék kérelemben biztosított jogokat. De hát ugye még nem indultak el a repülők, az első repülők egy se szállt föl, és a munkáspárt az nyilvánvalóvá tette, hogy nem ezt az utat fogja választani, hanem megerősíti a határvédelmet, egy új rendőri erőt is létrehozna majd, úgyhogy valószínű itt vissza fog lépni. És hát ugye egy nagy kérdés, hogy például ebben az előrehozott választásban mennyire játszott a szerepet, hogy ez a politika, ami egy fémjele volt a Rishi Sunak kormánynak, az vajon kudarcot vallott volna az első hónapokban, és ez oda vezetett volna, hogy még ezen a területen is elbukik a konzervatív vezetés, és ez még jobb helyzetbe hozta volna a Labour-t.
Hát nyert a munkáspárt, de fel kell gyűrni az ingúját, és elég keményen dolgoznia. Meglátjuk, hogy sikerül nekik. Nagyon szépen köszönjük a gyors felvételt a brit választások után. Szép napot, köszönöm, jó munkát kívánunk.
Köszönöm, viszontlátásra.
Gálik Zoltánnal beszélgettünk. Ő a Corvinusnak a Budapesti Corvinus Egyetemnek a docense, azzal kapcsolatban, hogy mi volt tegnap a Nagy-Britanniában. Hát ugye az is nagy kérdés, hogy Nigel Farage mit fog rendezkedni, aki tényleg a 8 sikertelen próbálkozás után csak sikerült egészen komoly pozícióba kerülnie. Aztán az is érdekes, hogy vajon szorosabb EU-s kapcsolatokat hozhat-e a munkáspárt. Egyelőre úgy tűnik, hogy igen, minden esetre izgalmas volt a tegnapi nap Londonban.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na kérem szépen, nézzük, hogy mi történik Budapesten és környékén. Új trafipaxok jönnek a belvárosban, illetve nem csak a belvárosban, hanem a főváros egész területén. És
fix trafipaxok, vagy mobil?
Várjál, ezt egyébként megerősítette, amit írt a Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi médiában, ezt megerősítette a budapesti rendőrfőkapitányság, és ezzel reagáltak ugye az Árpád-hídi balesetre. Olyan modern 26 darab sebességmérő kamera telepítésére kerül sor, amelyek összesen 46 sáv forgalmát képesek figyelni, tehát fix.
Igen. Sikeres tesztüzem is volt, meg már kitették a kamerákat jelző közúti táblákat is. Így immár éles üzemben fogják bírságolni a rendőrök a szabályszegő járművek üzemben tartóit. Azt mondja, hogy lesz a Szentendrei út Monostori úton, a Bécsi út Zaj utcán, a Szentendrei út Raktár utcán 4 sávot, az Árpád híd Népfürdő utcán 5 sávot figyel, Váci út Lőportár utcában megint 4 sávot, Bajcsi Zsilinszki Alkotmány utcában 2 sávot, Bocskai út, Tasvezér utca, Petőfi híd, Budai híd fő, Üllői út, Vágóhíd utca, Köki, Üllői út és Határút, Rákóczi híd, Pesti és Budai oldal, Budaörsi út, Balatoni út, Péterhegyi lejtő, Hatos út, Savoya Park, Duna utca és Hatos út, Növény utca. Itt lesznek a kamerák.
Azt mondja a hallgató, hogy le fogják verni ezeket, miután felszerelik, mint ahogy korábban is tettek ilyesmivel.
Csináltak ilyeneket? Hm. De hogy verik le?
Nem tudom.
Ez egy érdekes felvetés. Aztán 5 év után bezár a Michelin csillagos budapesti étterem.
Nem csillagos, mondtam. A Michelin által is ajánlott budapesti étterem. Igen. A Laurel Budapest csapata szerint az elmúlt években sokat tanultak, fejlődtek, küzdöttek,
de
mindent megvalósítottak,
be?
És így, amit ki lehetett hozni az étteremből, így a történet véget ér. Hát, nehéz szívvel, de úgy döntöttünk, hogy itt a Laurel történetének a vége. A
de a tulajdonosoknak vannak új tervei, most olvasom. Azt ígérték, hamarosan érkeznek a hírekkel arról, milyen új terveik vannak a vendéglátásban. Idézem, hát, terveink és megvalósulásra váró álmaink továbbra is vannak.
Mindig vannak tervek, és mindig van újdonság. A vendéglátás bazi nehéz helyzetben van, függetlenül attól egyébként, hogy egy kicsit javult 2024-ben a szitu, meg 2023 második felében, de a komoly gondok, azok a fundamentális problémák nem múltak el.
Aztán Budapest Tuning 4 tagú zsűri választotta ki a 10 legjobb projektet, amelyek a következő hónapokban városszerte megvalósulhatnak, ingyenesek és bárki számára látogathatóak. Aluljárókban megvalósuló az aluljárók új ritmusa, elektronikus zenei koncertek, művészeti installációk, ezekkel új találkozási pontok jönnek létre a városban. Aztán a Népszínház Járda Fesztivál, utcaimázsépítő rendezvény és kezdeményezés, de a pop-up street art akciók a Józsefvárosban, vagy tündér találkozó fesztivál a Józsefvárosban, a Kálvária téren, ahol a színház és a mesevilágát hozzák közelebb a budapestiekhez. Aztán szabadtéri mozivá alakul egymás után 3 hétvégén is egy rendhagyó budapesti helyszín, ezekről majd később számolnak be. Aztán a város tetejéről hallgathatjuk meg Ottlik Géza Hajnali háztetők című kisregényét, és gyönyörködhetünk a nap felkeltében, úgyhogy érdemes utána nézni, most mind a 10-et nem olvasom fel.
Hol lehet utána nézni?
Hát én például az énbudapestem.hu oldalán találtam rá, de ha beüti valaki, hogy Budapest Tuning, akkor szerintem ki fogja dobni ezeket a programokat.
Képzeld el, hogy újra új szintre lépne a MOL Bubi. Társadalmi egyeztetésre bocsátják a Bubi 3.0-át, és az a cél ezzel, hogy megduplázzák a kerékpárok számát, növeljék a hálózat lefedettségét, és a szolgáltatás részévé tegyék az e-bringákat is. Hogyha ez mind sikerül, akkor minden második fővárosi lakos számára a lakóhelye közvetlen környezetében is elérhetővé válnak a zöld kerékpárok. Ehhez viszont szükség van a budapestiek visszajelzéseire is. Van egy olyan oldal, hogy bkk.hu/bubikérdőív, ezen a linken lehet elmondani. Én egyébként azt tapasztalom, hogy nagyon sok külföldi ide látogató turista is előszeretettel használja ezeket a bicikliket. Úgyhogy azt mondjuk, hogy az elektromos biciklik hogyan fognak hatni majd a jelenlegi közlekedési normára a bicikli utakon, azt nem tudom. Ez egy érdekes kérdés, mert a rollerekkel azért, hogy is mondjam, főleg amik nagyon tudnak menni, azokkal azért van probléma, illetve az a még az érdekes, amikor ilyen városnéző túrákat vezetnek szegvélyekkel, vagy valami hasonló elektromos eszközzel, és mit tudom én, öttel vánszorog 40 ember egymás után sorban, teljesen blokkolva ezzel a bicikli. Tehát ezek az ilyen szegvélyes városnéző túrák, ezek konkrétan a biciklisávoknak a városnéző buszai. Tehát ami a városnéző buszokkal van a normál forgalomban, ezek ugyanezt csinálják a bicikli úton, úgyhogy ezt valahogy meg kell oldani, mert az teljesen nem életszerű, hogy ott közlekedjenek, ami egyébként egy jó szolgáltatás, biztos, és tökre élvezik is, mert látom, hogy sokan használják, de blokkolják a forgalmat vele. Na, akkor innen megyünk tovább.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
Millás reggeli.
Mennek viszont az ipari vezérlések, és itt az új generáció, mert hogy megjelentek az első virtuális PLC-k a gyártásban.
Micsodák?
Igen, ezt majd mindjárt kiderítjük. Az Audi gyárban például ennek segítségével készülnek az e-tron GT-k. Úgyhogy egy egészen érdekes ipari szakmai dologról fogunk beszélgetni Jerenek Tamással, a Siemens ZRT vezérigazgatójával, aki itt van a vonalban. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Dekodoljuk a betűszót, ha kérhetjük. Mi az a PLC?
Igen, így reggelire lehet, hogy igyekszünk minél emészhetőbbé tenni. Nem egy könnyű téma, bár kollégáimat felébreszteném, akkor szerintem órákig tudnának erről beszélni. A PLC tulajdonképpen egy programozható logikai vezérlő. Hívjuk egyszerűen ipari jellegű számítógépnek, tehát egy számítógépet kell elképzelni, bár a perifériái másak, nincs hozzá billentyűzet, de van mondjuk egy képernyő, egy kijelző, ami érintő képernyő, tehát azon keresztül tudunk kommunikálni, de a programozását mondjuk egy komolyabb laptopon keresztül is elvégezhetjük. Úgyhogy ez ott abban a környezetben legyen ez egy autógyár, vagy legyen egy automata szökőkút például, vagy egy italtöltő automata, nagyon zord körülmények között is nyugodtan el tudja végezni a feladatát, vezérelni, irányítani egy gyártósor.
Hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor ennek a régi-régi verziója volt a lyukkártya, ami ugye még annak idején a mosógépeket is irányította, és akkor ezek fejlődtek, ezek az érintőképernyős és komoly számítási kapacitást igénylő programozható vezérlőkké.
Igen, de azt is mondhatjuk, hogy ma már egy-egy PLC elfér a zsebükbe, annó meg esetleg egy egész szoba vagy egy konténernyi hely kellett, hogy ugye egy ugyanarra a funkcióra alkalmas vezérlőt üzembe tudjunk helyezni. Igen, számos felhasználása van, nagyon sok helyen találkozunk vele. Egyébként már a 60-as években telt a kezdet ennek a PLC jellegű eszköznek. Egy amerikai mérnökhöz kötik a nevét, de a Siemens is ezzel párhuzamosan több mint 60 éve kezdte el az úgynevezett Simatic PLC termékcsalád gyártását, ami mai napig ezen a néven fut. Nyilván sokkal bonyolultabb, sokkal nagyobb számítási tudással, sokkal hatékonyabban dolgozik, fejlődött ez is, de a mai napig vannak 10-20-30 éves eszközök a rendszerekben, és nagyon jól működnek.
Miért fontosak ezek, meg mire jók egyáltalán?
Igen, miért
beszélünk most róluk?
Igen.
Ahhoz, hogy egy gyártósor működni tudjon, nyilván ott vannak beavatkozó eszközök, ez lehet egy motor, ami mozgatja azt az eszközt, vagy azt a gyártmány, vagy lehetnek robotok, amik éppen összehegeztik, vagy éppen összeforratják, vagy arrépakolják, de ezeket valakinek irányítania kell, és ez egy mondjuk így egy számítógép, egy PLC, amiben megírjuk a programot, hogy milyen feltételek szerint működjön, mire figyeljen oda, mikor tegye arrébb, milyen sebességgel, esetleg az ott lévő emberek mikor, hogyan tudnak beavatkozni, hogyan készítse elő. Tehát ez irányítja, ez vezérli bármilyen gyártási folyamatot ma az iparba, és a Siemens szerencsére elmondhatja magáról, hogy tulajdonképpen minden ilyen harmadik eszköz az Siemens gyártmány. Nyilván nem csak a vezérlőre van szükség, hanem magára a kommunikációs platformra is, az, ami összegyűjti az adatokat, hogy hol tart az a termék a gyártósoron, és éppen a PLC fogja megmondani, akkor mit kell vele csinálni, és továbbítja egészen az alapanyagtól a félkész terméken át a kész termékig. Úgyhogy enélkül nincs gyártás a mai fejlett ipari technológiában.
Miért nem jó, vagy miért jó ezt így helyileg vezérelni, miért nem egy hatalmas, nagy, gigantikus központi rendszernek ilyen leágazásai vannak? Miért kell ez külön számítógép ott egy-egy helyszínen?
Hát ugye most már itt a virtuális, nem virtuális PLC határát felszegetjük, és ha ebbe beleugrunk, akkor azt kell elképzelni, hogy minél közelebb vagyunk egy gyártósorhoz, nyilván annál nagyobb a biztonság, hogy az adatok oda-vissza a megfelelő minőségbe, sebességbe, sávszélességbe el tudnak jutni, és nyilván a technológia fejlődésével a kiindulástól kezdve ez volt a logikus, hogy ott egy gép, akkor ott van a vezérlő is mellette, ott rögtön látom, hogy az a kupak rácsavaródik az üvegre, vagy nem, és a PLC-t is tudom rögtön átprogramozni, ez teljesen logikus irány volt, és a mai napig nagyon sok gép működik, de jön fölmerül az a kérdés, amit bennünk most az előbb is fölmerült, hogy miért nem lehet ezt mondjuk messzebbről vagy központilag. Ugye a messzebbről meg a feltétel az a kommunikációs felület, legyen az valamiféle mobil kommunikáció, 5G, majd a jövőben lehet, hogy 6G, 7G. Nyilván egy gyáron belül wifi-t használunk, vagy optikai kábeleket, de minél messzebb megyünk, annál biztosabbnak kell lennünk, hogy az a kommunikáció jól működik, és ugye itt a másodperc tört részéről beszélünk. Tehát amikor arról van szó, hogy egy autógyárba 35 autót szeretnénk óránként gyártani, akkor el tudjuk képzelni, lesz visszafejtve, hogy milyen gyorsan zajlanak ott folyamatok. Arra nincs idő, hogy valahol az éterbe elveszik a bit, vagy esetleg megsérül. Úgyhogy a technológia fejlődése hozza azt, hogy most már messzebbről is hozzá tudunk férni ugyanolyan nagy sebességgel, legyen az felhő, legyen az, mondom, bármilyen kommunikációs platform. És a cél az, hogy egyszerűsítsük, minél több mindenre rálássunk, központosítsuk, de ma még ott tartunk, hogy nem a gép mellett fog ez a virtuális PLC megvalósulni, nem is a föld másik felén, hanem mondjuk ott benne a gyárba egy központi helyen, de egyszerre több gépet fogunk látni, vagy több gépet tudunk látni.
Ez a jövő egyébként? Tehát ebbe az irányba abszolút, mennek a fejlesztések?
Abszolút jövő, hiszen így egyszerűsödnek a hardware része is, meg az egyéb folyamatok is. Sokkal hatékonyabban lehet és gyorsabban beavatkozni. Ugye nem kell oda menni, tehát már azon tudunk spórolni, hogyha valami gondunk van egy adott PLC-vel, akkor ezt ott előttünk fogjuk látni, oda lépünk be, abba lépünk be, olyan menübe lépünk be, amelyikbe akarunk. A kollégák egy helybe ülnek, sőt egymás mellett ülnek és akár segíteni is tudnak. Míg lehet, hogy az adott PLC korábban akár egy olajfúrótoronynál, vagy akár a reptér kifutópályán olyan helyen volt, amit nem lehetett azonnal megközelíteni biztonsági vagy egyéb okokból. Ezt most ugye egy kényelmes, meleg vagy éppen hűvös irodából is meg tudjuk tenni. Ez egy óriási lehetőség. Nyilván ezzel pénzt, energiát, sok mindent lehet spórolni. Hatékonyabbá, gyorsabbá lehet akár a hiba elhárítást vagy a beavatkozást tenni. Úgyhogy ebben óriási lehetőség van. El fogunk jutni egyébként oda, hogy akár Sydneyből egy magyar gyárat, vagy Sydneyből a világ összes ahhoz a céghez tartozó gyárát tudják irányítani. Ez elsősorban a kommunikációs felületnek kell még fejlődnie.
Ehhez speciális tudás kell ezeknek a PLC-knek a működéséhez, és akkor most menjünk vissza a jelenbe.
Tulajdonképpen itt arról beszélünk, hogy az ipari automatizálás IT-sodik, bocsánat, kicsit furcsa szóért, és egyre inkább ez az informatikai megközelítés lesz úrrá. Ugyanezt történt az Audinak az említett németországi gyárába is, olyan gyorsan változnak a folyamatok, hogy az IT segítségével egy virtuális környezet tudja leghatékonyabban azokat az igényeket lekezelni, és ehhez ugyanazok a PLC programozó kollégákra van szükség, akik ezeket a hagyományos gép melletti PLC-ket is programozzák, ugyanúgy van rájuk szükség, sőt nagyon nagy szükség van rá, csak a felület egy picit más, ahol dolgoznak. Egyébként meg lehet, hogy kényelmesebb is, ahogy említettem, egy kicsit komfortosabb környezetben tudnak, nem hidegben, melegben, a gép mellett, zaj mellett programozni. Sőt, ebbe ugye most már a mesterséges intelligencia is segít, hiszen alapkódolási funkciókra már sokkal hatékonyabb a mesterséges intelligencia, tehát ezek a programozók is fejlődnek tovább, nem az egyszerű kódírás, hanem inkább a bonyolultabb logikai feladatok leképzése, vagy a kontroll, vagy az ellenőrzés, vagy esetleg a hiba elhárítás lesz a jövőben a dolguk.
Hát izgalmas téma, nagyon szépen köszönjük, egy kicsit betekinthettünk a PLC-k világába és jövőjébe, és hát gondolom akkor ezekről még sokat fogunk hallani. Köszönjük szépen az infókat!
Szívesen, másfél is, sőt, tudom ajánlani az oktatási központunkat, ahol ezeknek a PLC-knek a programozását, használatát oktatjuk, érdemes ezen elgondolkodni.
Hát az biztos.
Akinek köze van a gyártáshoz.
Igen, oké, igen.
Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Jelenek Tamással, a Siemens ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk az ipari vezérlések új generációjáról, és hogy ez miért fontos. Maradunk Nagy-Britanniában, az a két hölgy következik, akik újra divatba hozták a sezlonyt.
Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury robata következik.
Hát, csak tudnám, miről fogunk beszélgetni Varga Botonddal, az OTP Global Market Senior üzletkötőjével, mert elég eseménytelen volt az a hét, ugye a július 4-e is volt, amikor ugye zárva voltak a piacok, makrogazdasági adatok sem szórtak meg bennünket, úgyhogy hát talán a második fél éves kilátásokról. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
Mert hogy egész érdekes jóslatok látnak az év végére napvilágot, meg az európai gazdaság is döcög, na hát akkor innen nézzük meg, hogy merre mehetnek a kamatok, merre mit csinálhatnak a jegybankok, mi lehet a euró-dollár keresztárfolyamban, milyen befektetési termékeknek van most éppen szezonja, szóval azért van kérdés bőven, csak kicsit nyitjuk a spektrumot.
Hát szerintem azt mondhatjuk, hogy 2024 második felének továbbra is az a fő kérdés, hogy mikor kezdik el ütemesen csökkenteni a kamatokat a nagy jegybankok. Ugye a fő inflációs adatok tendenciája kedvező, azonban a szolgáltatások infláció továbbra is magasan ragadt, ami felfele mutató kockát a jövőre nézve is, és az eurozónában ez ilyen 4% körüli. És ugye, ami már láthattunk, hogy az LKB-nál egy 25 bázispontos kamatvágás már történt júniusban, de még nem tekinthetjük ezt egy ilyen dinamikus kamatvágási ciklus megkezdésének, mert a további kamatcsökkentési tervek nem világosak, és az évi kamatszintet, kamatvárakozások a döntés után mégis feljebb tolódtak. Most a piaci alapforgatókönyv szerint az LKB idén még legalább egyszer kamatot vág, októberben vagy decemberben, a Fednél pedig arra számíthatunk, hogy a piaci várakozás szerint szeptemberben és decemberben kétszer, egyszer-egyszer, vagy novemberben és januárban számíthatunk két 25 bázispontos kamatcsökkentésre. Ez azért érdekes, mert gyakorlatilag egy éve folyamatosan az van, hogy mindig azt várjuk, hogy most már mindjárt elkezdődik a kamatcsökkentés, és eddig mind nem jött, de hát elég jó esély van arra, hogy most tényleg elkezdődne majd, úgyhogy folyamatosan, amikor jön neki különböző adatok, akkor mindenki azt lesz, hogy vajon előbb vagy később, de mikor kezdődnek már végre a kamatvágások. Most egyébként pont emiatt a kivárás miatt egy elég látványos beszűkülést láthatunk az euró-dollár kereszt árfolyamban. Nagyon szűk range-ben mozog az árfolyam. Alapvetően a piac kivár, hogy milyen ritmusban indulnak el ezek a kamatvágások. És hát egyébként a kamatvágások, hogyha ténylegesen elindulnának, ugye ez mindenre kiadna. Ebben a párban egyébként mondjuk egy felhajtó erőként szolgálhatna a kamatvágások elindulása, hiszen a kockázatvállalási hajlandóság megemelkedése az inkább egy felhajtó erő lenne. Ez a kivételt jelenten az eset, hogyha esetleg az LKB dinamikusabban egyértelműen megelőzni a Fedet.
Erre itt van esély?
Hát véleményem szerint én inkább arra szerintem, hogy egy ritmusban fognak nagyjából dolgozni ezek a nagy jegybankok, meg a mögöttes folyamatok is azért úgy helyek közzel hasonlóan csapódhatnak majd le. Úgyhogy én inkább arra számítok, hogy egy ütemben lépnek.
Oké. Nézzünk befektetési termékeket, mert ugye a deviza keresztet említetted az euró-dollárban. Az aranynak van most szezonja, úgy tűnik. Volt csúcsdöntés is, most nem néztem egy ideje, de talán egy kicsit megpihent az árfolyam. Meg hát ugye az elmúlt időszak mi másról szólt volna, mint a kötvényekről. Szóval ez a két befektetési termék a második fél évre is jó ötlet lehet?
Az arany a következőképpen teljesített mostanában, ahogy említed, ilyen megpihenések, megfigyelezők, aztán általában egy kisebb ugrás után is egy megpihenés, de hogy mindig egyre följebben, most hát egyre följebben pihen az arany, most is egy ilyen megpihenés figyelhető meg, de esetre a fundamentumok azok javultak továbbra is. Egyrészt a jegybankok a tavalyi év után idén is erős keresleti tényezőt jelentenek a fizikai piacon, mellett egy év után először ismét pozitív tőkebeáramlást tapasztaltunk az ETF-eken keresztül is. Hát ez összességében javítja a csillagok állását az arany számára, és ami meg szintén egy komoly dolog lenne itt is, hogyha a kamatvágások beindulnának, akkor az arany is egyértelmű haszonélvezője lenne ennek a folyamatnak. Uh-huh. Itt is erre várunk leginkább.
Kötvények
tekintetében alapvetően azt láthatjuk, hogy a közénpiaci hozamcsúcsok már megvoltak a tavalyi évben, de viszonylag magas szinteken egy oldalazó mozgást láthatunk a legtöbb kötvénypiacon. Most az elmúlt egy hétben egyébként volt egy kisebb hozamemelkedés, ugye most miután a Biden szempontjából gyengén sikerült elnökjelölti vitát követően a piacok láthatóan elkezdtek felkészülni egy újabb Trump elnökségre, és a elemzők szerint Trump kormányzás az egy költekezőbb gazdaságpolitikát jelentene, amely inflatórikus hatású és egyben az államadósság további növekedését okozná, és ez a kötvénypiacon rövid távon hozamemelkedés formájában csapódott le. Másrészt meg ugye ezzel egy időben a francia elnök választást tartotta még lázban az európai kötvénypiacot, és itt a lehetősége annak, hogy a szélsőjobboldali jelölt diadalmaskodik, az szintén inkább a hozamok átmeneti emelkedését okozta. Ez egyébként most lesz majd igazán aktuális, mert hétvégén lesz a második forduló választásoknak, már a legutóbbi felmérések szerint valószínűleg nem fog Marine Le Pen többségbe kerülni. Mindenesetre ez a kötvénypiacon, meg egyébként az euró-dollárban is mozgásokat okozhatna, hiszen hogyha mégis győzne, akkor az 1.0-es szint felé veheti az irányt az euró-dollár is.
Oké, nagyon szépen köszönjük a kilátások boncolgatását, az összefoglalót, szép napot, jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen, viszont kívánom mindenkinek.
Szervusz, minden jót.
Varga Botonddal beszélgettünk, az OTP Global Markets senior üzletkötőjével, jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, mi pedig folytatjuk innen a Millás reggelit. Jövünk a testőr témával, a Magyar Testőr Szövetség elnöke Kis László lesz itt velünk, életüket és vérüket, kiből lehet testőr?
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés, értékpercek, a Millás reggeli treasury rovata hangzott el.